Hála s kérelem. Istenünk, hálás gyermekeidként jöttünk hozzád, ki fönt vigyázod a csillagok járását, ki életet adsz minden földi lénynek, ki alkottad a világ mindenség porát, és törvényt szabtál az emberi nemnek. Áldunk és dicsőítünk az elmúlt évért téged. Ki messze fönn a mennyekben lakozol, ki öröktől fogva vagy, voltál s leszel, kinél igazság, hűség, kegyelem honol, s együtt örvendsz megtért gyermekiddel. Könyörgünk, ne hagyj el a jövőbe sem minket. Ki szavad által tartasz fel mindeneket, ki érettünk áldoztad egyszülött fiad, ki felnyitottad alvó szemeinket, s megbékéltetted a világgal magad. Atyán, fogadd el az elmúlt évért is hálánkat. Ki előtt nincs úr, szolga, gazdag vagy szegény, ki előtt nincs hős, vesztett vagy legyőzött, ki előtt nincs cím, rang, pompa vagy világi fény, és nincs különbség ember és ember között. Jó atyánk, nagy vagy te mindenek fölött. Ki minden megtért bűnöst fiaddá fogadsz, ki előtt mindegy, hogy mi kicsinyek vagyunk, s ha hozzád esedezünk, nekünk megbocsájtasz, és eltörlött bűnünk, sok-sok álnokságunk. Köszönjük, hogy te voltál, s leszel továbbra is sziklavárunk. Ismerve, Istenünk, a te nagyságodat, e földön szenvedő kicsiny porszemek, mint víz nélkül sinylődő tikkat virágok, reszkető ajakkal szomjazva, kérünk, kérjük irgalmadat, esedezünk hozzád, árazd ránk égi áldásodat. Amen.
Kedves gyülekezet, kedves testvéreim és barátaim! Egy ilyen évzáró alkalomnak az igei megfogalmazása vagy megformálása mindig egy számvetést is jelent az ember számára. És amikor én is készültem erre a mai esti alkalomra, akkor ezen töprengtem, hogy vajon egy új év kezdetén milyen igei útmutatást, vagy milyen igei gondolatokat vegyünk elő, nyissunk meg az igéből, és nagyon különleges tapasztalat volt, amikor az új szóval, ugye az új év, az új szóval foglalkozva nagyon bátorító, nagyon örömteli újdonságokat találtam az igében, és ezeket az újdonságokat szedném csokorba, hogy röviden gondoljuk végig. Engem is meglepett, hogy ez a kifejezés a Bibliában, hogy új, ez mennyire központi jelentőségű kifejezés. Hogyha legszívesebben egy beszélgetésre átalakíthatnám ezt az alkalmat, akkor szívesen feltenném a kérdést, hogy milyen igék jutnak eszünkbe, amiben ez a kifejezés szerepel, hogy új. Új. Új jeget, kezdjük a végén, ugye? Új jeget és új földet várunk. Aztán újonnan születni, ugye? Újjá szül benneteket aktív vagy passzív alakban, ez is nagyon szép, nagyon tanulságos. Aztán
új szövetség.
Új szövetség.
Új parancsolat.
Új teremtés, új parancsolat. Új szívet adok nektek. A Zsoltárok könyvéről mi jut eszünkbe? Új. Új ének. Amikor így összeszedtem ezeket az igei gondolatokat, végül is korlátoznom kellett magamat, és majd valamikor máskor foglalkozom, vagy foglalkozunk ezzel részletesen, de néhány gyakorlati gondolat formájában szeretnék az újdonságokról, az Isten által nekünk az ő kegyelméből, szeretetéből biztosított újdonságokkal foglalkozni. Amiket felsoroltatok, ezeket lehet egy kicsit más sorrendbe és más más hangsúllyal szeretném kiemelni, de én is ezekre az igékre támaszkodnék, és rögtön, hogy a célt magunk elé állítsuk, ezt a nagyon szép kifejezést, amit János apostol az ő első levelében is gyakran használ, amikor az új parancsolatról beszél, János első levele, második fejezet, 7.-8. versében. A Jóistennek egy csodálatos célja van az új esztendőben is velünk, hogy ezt az új parancsolatot nekünk megtanítsa. Új parancsolat nekünk a szeretet parancsolata? Új parancsolat? Hát elméletileg egyáltalán nem úgy, ugye? Mi sem könnyebb, mint elmondani ezeket az igéket, egymást szeressétek, úgy szeressétek, ahogy én szerettem a fiút, ahogy a fiú szeret engem. Milyen könnyű ezt elmondani, milyen könnyű most így egymást szeretni, nem? Hogy ülünk tisztes távolságra, szabályosan leültetve székeken, nem kell semmit megosztani, nem kell egymást meghallgatni. Engem is szerettek, és végig hallgatjátok türelmesen, amit el szeretnék mondani. Milyen mégis érdekes tanítás ez az új parancsolat nekünk, mert én azt gondolom, hogy mégis ne ijedjünk meg attól, hogy ez egy állandó újdonság lesz az életünkben. Hogy hogyan is kell szeretnem ma, hogyan is kell szeretnem holnap, hogyan is kell szeretnem őt. Milyen szeretettel tudok ebben a helyzetben hozzáfordulni. A szeretet, mint parancsolat, mint irány, cél, amit az Isten elénk állít, egy állandó újdonság az életben. Nem csak azért, mert ezt újra és újra meg kell tanulnunk, mert soha nem a miénk. A szeretet nem úgy van, hogy egyszer megszereztük, felvettük és rajtunk van. A szeretet újra és újra megszerzendő, megkapható, elnyerhető az Isten kegyelméből. Az új parancsolat minden nap új feladatokat, új szeretni tanulást jelent mindannyiunknak. Szoktuk ezt a házasságra is vonatkoztatni, hogy azt mondani, hogy szeretem, és hát nem érted, hogy szeretlek? Hát azért, mert nem mondom mindig, hogy szeretlek, hát attól még tudod, hogy szeretlek, nem? Az emberi életben a szeretni tudás, az soha nem statikus, az soha nem egy elért, végleges, befejezett valami, hanem minden napja az életünknek olyan nap, amikor a szeretetben olyasmit tanulhatunk Istenre figyelve. Biztos ti is szoktatok arra gondolni, mikor egy emberrel találkoztok, akivel nem terveztétek, hogy aznap találkoztok. Istenem, most nekem mi közöm van ehhez az emberhez? Mi a célod most ezzel a találkozással? Istenem, most ne akarsz rám még terhet rakni, hogy most ezt az embert én hogy szeressem? Hát mindent megtesz azért, hogy ne szeressem, nem? Krisztus pedig azt mondja, új parancsolatot adok néktek. És ennek a tanulásnak nincsen vége. Ez a tanulás lesz a fő célja a következő 365 napnak is, ami előttünk van. Ez a tanulás a feladata, az értelme annak, hogy az Isten megadja nekünk az életet, és felébresz napról napra. Van ez egy nagyon szép indulás, amit említettetek, az újonnan születés által. Újonnan születni. Amikor a keresztelő vízbe bele szoktam ereszkedni, és jönnek sorba keresztelendők, én el szoktam azon gondolkodni, néha úgy keresztelő János szavai is eszembe jutnak, hogy igazából ilyenkor mind a kettőnek meg kéne a másikat, mert mindannyian ugyanúgy rászorulunk erre. Tehát ugyanolyan joggal ő is bemeríthetne akár engem, természetesen ez a túlfeszíti ennek a szimbólumnak a kereteit, de valahol az Istenre utaltságnak az érzése. De egy annyira szép gondolat, amikor látom 20, 30, 50, 60, 70 éves ember jön, mert újjá akar születni. Mert meg akarja azt tapasztalni, hogy milyen újra kezdeni. Milyen elindulni úgy az életben, és ezt először megtapasztalni, mert nyilván a bemerítkezés ennek az első élménye, hogy akkor most akkor az Isten úgy hoz engem elő, úgy állít maga elé, hogy azt mondja, hogy neked nincsen előtörténeted. Az előtörténetedre Krisztus áldozata érvényes. És mostantól szeretném, ha egy más következne, és te is szeretnéd, azért jöttél el ide. Nincsenél nagyobb szövetségkötés, nem? Tehát ehhez hasonló találkozás az Istennel tényleg csak az lesz, amikor majd megjelenik Jézus Krisztus és szólít, és elváltozás vagy feltámadás által találkozunk vele, ahogy arról az apostolok írtak. Talán ez hasonlítható ehhez. Színről színre. Mint amikor az ember, ahogy Nikodémus is ezen elcsodálkozott, hogy születhetik-e az ember, ha vén, hát ez már nem lehetséges. Jézus Krisztus pedig azt mondta, hogy sokkal nagyobb születésről van itt szó, mint amikor az a kicsi gyermek felsír és előjön. Mert ez a te döntésed. Ő megszületett, mert a felnőttek akarták, vagy nem akarták, de megszületett. De ez a születés, ez választás és döntés kérdése. Az egyik legszebb jelkép, amit nekünk felnőtteknek üzen Isten igéje, hogy az újjászületés, lehet, hogy vannak, akiknek az életében ez az év fogja hozni az újjászületést. Lehet, hogy ennek során juthatunk el odáig, bármelyikünk, aki ezen gondolkodik, hogy elindulok ezen az úton, kérem azt a tiszta lapot a mennyei atyától, hogy elindítson engem ezen az új úton. És a születés után itt van rögtön egy másik jelkép, ami az Efézusi levélben bukkan fel, hogy a megszületendő gyermek az új ember. Nagyon érdekes ez a kifejezés, ugye új teremtésnek is nevezi a Biblia, de az Efézusi levélben a második fejezet 15. versében, illetve a negyedik fejezetnek a 24. versében olvashatjuk kétszer is ezt a kifejezést. Így hangzik a kettő, bocsánat, ez nem Efézus, ez Galata. Második fejezet 15. versében az ellenségeskedést az ő testében Jézus Krisztus ugye felvitte a fára, hogy új emberré teremtse ő magában békességet szerezve az embert. De nagyon-nagyon szép gondolat. Egy új ember. Az újjászületéshez szorosan kapcsolódik, és tűzzük ki magunk elé bátran ezt a célt, hogy az új év megint legyen egy új ember. Az új év egy új ember. Sokszor, amikor tükörben nézünk, akkor elégedetlenek vagyunk magunkkal, mert azt mondjuk, hogy hát ez az ember itt velem szembe nem csak, hogy nem új, hanem egyre rosszabb arcát mutatja, nem? Milyen szép, amikor az apostol ezzel szemben arról beszél, hogy bár a mi külső emberünk megromol, a belső ember napról napra megújul. Egyre fiatalabbnak lenni Krisztusban. Egyre nagyobb reménységgel élni Krisztusban. Egyre, és ne lepődjetek meg a kifejezésem, egyre szebbnek lenni. Egyre szebbnek lenni. A hívő ember szépül az évek előre haladtával. A hívő ember egyre, a Biblia nem egyszerűen azt használja, hogy szép, azt használja, hogy gyönyörű. Az Isten gyönyörködik benne. Milyen szép ez, nem? Ahogyan Krisztus kegyelme által megtanuljuk elfogadni magunkat, ez a kegyelem első megtapasztalása. Úgy Krisztus kegyelmét újra és újra megértve megszépülünk. Elmaradnak, elkopnak, elgyengülnek azok a gyengeségek, amit a mi óemberünkkel hozunk magunkkal, mert Krisztusban új emberré lehetünk az ő kegyelme által. És van ehhez egy, említettétek ezt az újdonságot is, egy új szövetségünk. Mire jó a szövetség? Kivel szoktottok szövetséget kötni? Kivel írsz alá egy szövetséget? András, kivel írsz alá egy szövetséget, egy szerződést? Meg szoktad vizsgálni, hogy ki az a másik, aki oda teszi majd a bélyegzőit? Meg szoktad valamennyire?
Attól függ, kellene
kiszíteni. Van a világ legigazságtalanabb szövetsége. A világ legigazságtalanabb szövetsége, legkevésbé kifizetődőbb szövetsége, azt, amit az Isten köt az emberrel. Azt, amit az Isten köt az emberrel. Azt mondja, hogy én úgy tekintem, mintha te nem lennél bűnös. Pedig, igaz? Igaz ez? Ha lekéri a kivonatunkat, akkor mi szerepel azon a feljegyzésen? Egy hosszú-hosszú lajst. Az is szerepel ott, hogy vigyázni kéne vele, mert ha akar, se tud jó lenni. Ugye? Ha pedig ígéri, hogy most már jó lesz, akkor biztos, hogy ne higgy neki. Aláírnál egy ilyen szövetséget, András? Az új szövetség az arról szól, hogy Jézus Krisztus állja a fedezetet, biztosítja az erőt, és azt mondja, hogy amíg te visszajössz hozzám, én mindig a te szövetségesed maradok. A szövetség felbontása egyedül a te részedről lehetséges. Egyedül a te részedről lehetséges. Milyen érdekes, hogy ehhez képest mennyire fennáll a kísértés az életünkben, hogy ne ápoljuk ezt a szövetséget, hogy ne legyen időnk erre a szövetségesre. Mennyire fennáll a kísértés, hogy ne higgyük el, hogy vajon ő tényleg tudja a mi ügyeinket hordozni, kezelni a mi problémáinkat? Hát azért csak kell neki segíteni, mert tényleg nagyon aranyos, meg tényleg nagyon szerető, meg jobban érte ez a világhoz, meg úgy tűnik teremteni is jobban tud, mint mi, ugye, meg fenntartani is, meg, de hát egy ilyen elfoglalt teremtménynek, egy ilyen szaladgáló morzsának, mint amilyenek mi vagyunk. Mert hogyan lehet ideje, hogy a szövetségesével mindig legyen kapcsolata? Mert az, hogy a szövetségese azt kérje, hogy ugye minden szombaton legalább jössz velem egy találkozóra, nem? Azt mondom, hogy jaj, hát kinek van arra ideje? Egy gonosz világban, egy bűnvilágában, kinek van arra ideje, hogy nagyot szippantson az Isten szeretetéből? Az életünk tele van ellentmondással. Az újjászületés, a szövetség megkötése, az új emberré válás folyamata mégis arról szól, hogy az ember újra és újra visszatérhet ahhoz a valakihez, aki az ő szövetségét, új szövetségről szóló igéket hol találjuk? Egy egészen különleges, hogy az új szövetség így, mint kifejezés, eredetileg nem egy új szövetségi kifejezés, ugye? Jeremiás könyvében, 31. fejezetben mondja Isten azt, hogy én új szövetséget kötök veletek. Ugye, ahol aztán szó van az új szívről is, ugye a hús szívről, a kő szív helyett. Hogy az Isten el akarja végezni azt a szív átültetést az ember életében, amire az ember képtelen önmagától, és meg akarja újítani az embert, hogy ebben a szövetségben új emberré tudjon válni. A rákövetkező újdonságunk a Zsoltárok könyve újdonsága. Amikor elkezdjük nézni, hogy az új szó hányszor szerepel, akkor egy nagyon szép listát olvashatunk a 33. Zsoltártól egészen az utolsó előtti 149. Zsoltár legelső verséig. Arról beszél a Zsoltár író, hogy új ének. És ez az új ének, ami nagy lehetőségünk. Én nem tudom, hogy ti szoktatok-e énekelni úgy otthon. Szoktatok énekelni? Jó. Szoktatok-e énekelni úgy otthon, hogy saját éneket, amit ti szereztetek? Szoktatok saját éneket szerezni? Hát kérdezzem meg, mi kell az énekszerzéshez? Mi kell az énekszerzéshez? Zeneakadémiai vizsga, zeneszerzői múlt. Dávidnak melyik volt meg ebből? Milyen vastag kotta füzete volt Dávidnak? Milyen vastag? Szerintem, hogyha a mi gondolkodásunk és a mi memóriánk nem lenne hangszennyezett, ezt úgy tudjuk megállapítani, hogy szoktunk olyat játszani hosszú autóutakon, hogy éneklek három hangot egymás után, egy ének kezdete, és találd ki, hogy ez melyik ének. És gyakorlatilag nem tudunk olyan három hangot énekelni, amiről akár egy egyházi, vagy lehet, hogy valami világi dallam ne jönne a fülünkbe. Már tele van a fejünk zenével. De régen ez nem így volt. Régen ez nem így volt. Régen nem volt az emberek zsebében dobozzene. Nem tudták bekapcsolni a rádiót, nem. A zene az volt, amit ők csináltak. Így van? Dávid, ha zenét akart hallgatni, akkor hallgatta a szél susogását, figyelt a madarakra, vagy ha egyedül volt, és már a bárányok bégetése nem volt elég dallamos, akkor nem volt más, mint hogy elkezdett énekelni. De miből énekelt? Mit énekelt? Egy nagy-nagy vesztesége az életünk, de szerencsére nem pótolhatatlan, hogy tanuljunk énekelni. Hogy fogalmazzuk meg azt, ami öröm volt. Ja, hogy van öröm is az életetekben? Van? Van? Ne gyászmiséket énekeljünk, hanem hálaadó énekeket. Mondjunk el egy mondatot arról, ami jó történt velünk, ehhez eleve fel kell idézni, hogy miért történt velem jó, és azután gondoljak arra, hogy igen, igen, és hogyha a szívemben van ez egy ehhez kapcsolódó hangulat, akkor egy dallami, lehet, hogy persze kölcsön veszem valamelyik népdalnak az énekét. Meséltem már azt a kedves idős nénit, akihez jártam látogatni fent a Mátrában, és elővettem az énekes könyvet, hogy énekeljünk lelkészként. Beszélgettünk, imádkozunk, előtte énekeljünk, ez mindig beszokott jönni, különösen időse mamiknál, hogy énekeljünk egy jót, mert az úgy ima előtt úgy előkészíti a szívünket. És elővettem, és mondtam, hogy melyiket ismered, azt énekeljük. Az mondja neki teljesen mindegy bármelyiket. Magamban nem kérdőjeleztem meg, mert miért ne lehetne ilyen zenei tudása, emlékezete, de úgy voltam magamban, hogy hát az szép, ezt még én sem mondhatom az énekes könyvünkről, hogy bármelyiket tudom. És akkor úgy találomra kinyitottam, nem ismertem, mondom, és ezt is ismered? beleolvasok, persze. Mondom, akkor taníts meg nekem, jó? És nem jött zavarba, hanem elkezdte énekelni azt az éneket. Nagyon figyeltem, nagyon figyeltem. A második verszaknál már jó lenne legalább az ismétlődő részeket tudni. Mert énekelni olyan jó. És amikor elkezdte a második verszakot, próbáltam felidézni, hogy hogy is volt az elő, de elkezdtem elbizonytalanodni. És aztán, amikor elkezdte a harmadik verszakot, akkor teljesen elbizonytalanodtam, mert hogy énekel, minden verszakot más dallammal énekel. És kérdeztem, hogy ez hogy van? Neked nem számít a kotta? Kotta, azt mondja. Ő népi éneklés gyakorol. Neki a dallam a gondolatokhoz jön. És azt mondja, ő sose zavarja azt, hogy nem tud ő egymagában elénekelni két verszakot ugyanazzal a dallammal, de mindegyik szépen sikerül a végén. Mert azt mondja, sokat vagyok csöndben, sokat elmélkedek az Isten dolgairól, és ha elolvasom ezeket a gyönyörű sorokat, nézd, milyen szépek az éneknek a sorai, a mondatai, ahhoz már a dallam megszületik. És akkor én értettem meg, hogy mit jelent az, hogy új ének, hogy mit jelent az, amikor az ember számba veszi, és lélekkel, és értelemmel az Isten dicsőíti, mert engedi, hogy a jó több legyen a szívében, mint a rossz. Hogy a jót észrevegye, feljegyezze és megerősítse, és ne csak a rossz vésődjön mindig egyre mélyebben a mi gondolatainkban. Az új énekből új név következik. Jelenések könyvének, Ézsaiás könyvének egy gyönyörű jelképe. Mi az, hogy új név? Amikor egy embert jóvá tehetetlen bűnök miatt elítélnek, és lehet, hogy 30 év múlva szabadul, nagyon sok országban úgy adnak neki lehetőséget, hogy új nevet kap. Tudjátok, miért kell ez? Miért kell ez? Kívülről már nem ismernék meg, de így végleg semmi nyoma nem marad annak az életnek. És amikor ő megkapja az új nevet, akkor azt érzi, hogy az az előző, az a másik, az már nincsen. És ő neki lehetősége van. Emlékeztek olyan bibliai személyre, aki új nevet kapott? Emlékeztek? Örült annak a névnek? Örült? Amikor a Boanergész fiait, a Mendörgés fiait az evangéliumokban úgy ismerjük meg, ahogy White írja, mint akik szeretetbe mártották tollukat. Ugye? Milyen átváltozáson mentek keresztül, nem? Amikor az ügyeskedő talpra esett atyánk fia, Jákob neve ugye ezt jelentette, jó gazdasági szakember volt, tehetséges, gyors átlátó képességgel, nem igaz, hogy ő csaló volt, testvéreim. Ő olyan volt, mint mi. Nem volt ő csaló. Ő talpra esett volt. Csak a talpra esett embernek sokszor nincs szüksége Istenre. Mert anélkül is tud lökni a szekére. De mikor rájött arra, hogy mit jelent kapaszkodni a mennyei követbe. Mit jelent, nem majd ezt is valahogy megoldjuk. Hanem Istenem, én nélküled már nem akarok, már semmit nem akarok. Amin van, az se kell, csak már végre te legyél. És azt mondta Isten, új nevet adok neked. Én így foglak hívni. Nekem te győztes leszel a továbbiakban. És testvéreim, a sor végén csak eljutunk a végére. Ezzel kezdtük, ezzel zárjuk. Új jeget és új földet. Erről ír Péter apostol, erről ír János apostol, erről ír Ézsaiás. Ezt várták az ősatyát. És amikor a Bibliában megnézzük, az új szövetségben különösen érdekes, hogy az új szó hol szerepel a legtöbbször ilyen értelemben, akkor Jelenések könyvét fogjuk találni. Ahol az utolsó előtti fejezetben is erről olvasunk, hogy az Isten felteszi a koronát erre a földi küzdelmes életre, amit hitáltal az ember végigjárhat Istennel. Akkor, amikor azt mondja, hogy új eget és új földet adok néktek. A jó Isten adja meg, hogy előttünk legyen az ő új parancsolata. Jó Isten adja meg, hogy az újjászületéssel ne vesztegessünk sok időt, hogy ezt halaszgassuk, hanem keressük és fogadjuk el Isten kegyelmét. A jó Isten adja meg, hogy az új emberré válás folyamatán, az új szövetségben kitartóan és hűségesen ápoljuk a szövetségesünkkel a mi kapcsolatunkat, hogy új énekek jussanak eszünkbe, tapasztalataink legyenek, egyre többet tanuljunk az Istenről, az Istentől, hogy az új név, az új jellem kiformálódjon, és az ő országában ott lehessünk majd. Boldog új esztendőt kívánok, ami közelebb visz bennünket az ő vele való találkozáshoz. Amen. Hívlak benneteket egy évzáró hálaadó imádságra. Kérlek, álljatok! Édesatyánk, szerető Istenünk, köszönjük, hogy hallasz minket, látsz minket, és előszámlálod a mi napjainkat, és elégedett vagy azzal, hogy dolgozhattál, tevékenykedhettél a mi életünkben, és nem haragszol ránk, hogy sokszor rossz döntésekkel szomorítottunk meg téged és egymást, hanem a te kegyelmedet ajánlod nekünk most is a folytatáshoz. Édesatyánk, nem tudjuk eléggé megköszönni azt, hogy te mindig azt látod bennünk, amivé még válhatunk, hogy te mindig azt keresed, hogy hogyan változhatunk meg, vagy hogyan taníthatsz nekünk többet az életről, önmagunkról, önmagadról. Édesatyánk, megköszönjük ezt, ez a mi reménységünk. Ezért nem kell félnünk a következő évtől sem, és bízhatunk abban, hogy testi, lelki nehézségek közepette is, bár ahogy énekeltük is, sokszor könnyek, fájdalmak, szomorúságok vannak, de előre tekinthetünk és kérhetjük a te segítségedet. Legyél velünk! Most is erre hívunk, hogy segíts, hogy tudjunk gyermekek lenni és megérteni igazán, hogy mit jelent téged keresni és a te kezedet fogni. Legyél azokkal, akik gondjaik vannak, betegség, vagy az életükben nehézségek, kapcsolataikban, vagy munkájukban gondjaik vannak, akik szeretteikért aggódnak, vagy társukért, családjukért viselnek terhet. Jó atyánk, a te kegyelmeddel emeld fel a mi tekintetünket, és mutasd meg azt a szeretetet, azt a jóságot, amelyik együtt érez mindig velünk. Legyél velünk, akik egészségesek vagyunk, akik örömben lehetünk, és akik hálát adhatunk neked ezekért a percekért, ezekért a napokért. Tarts meg bennünk az alázatot, erősíts meg bennünk azt, hogy miközben örülünk, eközben szolgáljunk, és figyeljünk egymásra. a te kegyelmeddel így maradj velünk, és így áld meg ezeket a perceket, ezeket az órákat, áld meg minden énekszolgálatot, minden igét, és add, hogy valóban a te általad megáldott percekként tekinthessünk majd vissza itt az együtt töltött időre. Köszönjük, hogy kérhetünk téged, és hogy Jézus nevében meghallgatod a mi imánkat mindenkor. Amen.